Visszatértünk, önök továbbra is a Szenzort hallgatják, és ahogyan azt a műsor elején mondtuk, az Asus Zenfone 10-essel folytatjuk az adást. Ezt a készüléket, ezt gyakorlatilag akkor mutatták be, amikor ez az adás először élőbe ment, vagyis ez egy nagyon friss téma és egy nagyon friss bemutató, de vagyunk abban a szerencsés helyzetben, hogy már a bemutató előtt az Asus volt olyan kedves, és elküldte a teszttelefont, hogy mi már felkészülten várhassuk ezt a bemutatót, és rögtön tudjunk mindent kipróbálni azon az eszközön, ami ugye az Asusnak az új telefonja. Na most azért is beszélünk erről az eszközről, egyrészt azért, mert lehet majd kapni Magyarországon is nagyon hamarosan, másrészt pedig azért, mert az Asus egy nagyon különleges szereplője ennek a mobilpiacnak, és a Zenfone telefonok is nagyon különleges szereplői ennek a mobilpiacnak, ugyanis az Asuson kívül az androidos világban nincsen senki más, aki ilyen kicsi és kompakt méretben csúcskategóriás készüléket kínálna. Ugye amikor a Zenfone készülékeket vizsgáljuk, és ugye most a Zenfone 10-est, akkor mindig azt nézzük, hogy mik ugye a konkurens modellek, és nem nagyon lehet találni hasonlót. Ugye az Apple-nél még az iPhone 13 mini az, ami szóba kerülhet, illetve a Google Pixel 7a, ami szintén egy elég kompakt méretű eszköz, ám a Google Pixel 7H az egy középkategóriás telefon, az Zenfone 10 viszont egy ízig-véri csúcsmodell, ennek megfelelő hardverrel, képességekkel, kijelzővel és tudással, szóval más pedig nincs, tehát konkrétan, ha valaki kis méretű telefont keres, ami kellően erős is, akkor nem talál többet. Tehát, hogy ez egy nagyon pici terület, nagyon kevés konkurenciával, és az Asus gyakorlatilag a Zenfone 8 óta azt mondja, hogy ők felesküdtek arra, hogy ilyen eszközöket gyártsanak, és ezzel mondhatjuk azt, hogy az Asus egy olyan mobilpiaci szereplő, akinek egy időszakban kettő darab terméke van piacon, az egyik ugye az aktuális Zenfone, ami jelenleg ugye a 10-es, a másik pedig az aktuális ROG Phone, ugye ez a Republic of Gamers-nek a rövidítése, ez pedig a játékos telefon, aminél ugye most a 7-esnél tartanak, és ha jól emlékszem, arról is beszéltünk, akkor tájt a Szenzorban, amikor azt bemutatták. És ez két speciális készülék, tehát, hogy nem a nagy tömegeknek készül, nem olyan, amire azt várják, hogy ugyanolyan fogják megvenni, mint egy Galaxy S22-t a Samsungtól, vagy egy iPhone 14-et az Apple-től, hanem egy nagyon szűk célcsoportnak van számva mind a két eszköz, ami azért egy picit meglepő, meg furcsa, mert a Zenfone az éppen azon filozófia szerint készül, amivel kapcsolatban a legtöbb hiszti van az összes internetes fórumon. Hogy az ügyfelek panaszkodnak, hogy jó, hát jó ez a Galaxy S23 Ultra, de hát egy péklapát, meg hát nagyon szeretem a Xiaomi 13 Pro-t, de hát az is egy óriási méretű tepsi, vagy azt mondják, hogy hát az iPhone 14 Pro Max az egy szuper képességű telefon, de hát nehéz, mint a balta. Tehát, hogy mindenki azon nyönyörög, meg azon panaszkodik, meg azon hiccizik, hogy miért nem csinálják ugyanezt a tudást meg a gyártók kisebb méretben, mert ők biztosan vevők lennének egy ugyan képességű készülékre, ha az apróbb méretben lenne. És az Asusnál ezt meghallották, ezt a fajta hisztériát, és azt mondták, hogy jó, hát hogyha láthatóan van erre igény, akkor csináljunk mi is egy ilyen, illetve csináljunk mi egy ilyen készüléket, ami kicsi, de erős, és ugye megcsinálták a Zenfone 8-at 2 évvel ezelőtt. A Zenfone 8 első nekifutásra is kifejezetten jól sikerült, tényleg egy kompakt kialakítású telefon, és egy dögerős hardware volt benne. Két problémája volt, az egyik az, hogy hát miután kicsi a telefon, ezért aztán az akkumulátor se volt benne túl nagy, viszont mivel erős a hardware, ezért ez a nem túl nagy akkumulátor, ez nap végére minden alkalommal elfáradt, és emiatt azért volt egy kis forrongás az ügyfelek között, hogy hát nem ezt ígértétek. Így aztán a Zenfone 9-esnél hát megpróbáltak ezen javítani, és ez sikerrel történt ez a javítás, és egy kicsivel nagyobb akkumulátor került bele, és ezzel már simán kihúzta az egy napot a készülék, de az Zenfone 9-essel kapcsolatban is felmerültek olyan igények, hogy hát mondjuk miért nincsen benne wireless charging, tehát vezeték nélküli töltés, úgyhogy jött a Zenfone 10, és a Zenfone 10-ben pedig már van vezeték nélküli töltés is. De annak ellenére, hogy ugye látható volt egy célcsoport, egy hangos célcsoport a neten, ennek ellenére a Zenfone-ok hát nem lettek vadítóan népszerű telefonok, és hát ennek sok oka van. Az egyik az, hogy az Asus egy kicsi gyártó, Éppen ezért ugye nincsen házon belül rengeteg fejlesztési opciója, mert ők nem csinálhatják azt, mint a Samsung, vagy a Xiaomi, vagy a Huawei, vagy akár a Honor, vagy a Samsung, hogy ugye rengeteg telefont tartanak piacon, és hát ugye nem ártana, hogyha mondjuk ők maguk fejlesztenének hozzá kameraszenzort, meg ahhoz algoritmust, lencséket, és stb. Stb., amit számos telefonba el tudnak majd szórni. Nekik van ez a két modelljük, ebben kell megoldani a kamerákat, és éppen ezért hát ők vesznek más gyártótól kameraszenzort, és ez a Zenfone-nál is így van, egy Sony IMX766-os szenzor van ebben a Zenfone 10-esben a főkamera mögött, ami egy középkategóriás szenzor, teljesen őszintén hasonló szenzorokat találunk fele ennyibe kerülő telefonoknál, és hát az a helyzet, hogy az Asus sem tudott csodát csinálni, tehát nem tudtak hozzá olyan algoritmust írni, ami ebből a középkategóriás szenzorból csúcskategóriás képeket lenne képes kipréselni. A másik része a történetnek, hogy ugye csak két kameránk van hátul, tehát van a főkameránk, az a 64 megapixeles Sony IMX, ami hát alapvetően 16 megapixelben készít fotókat, és van egy 13 megapixeles ultraszéles modul is, ami tavaly ilyenkor a Zenfone 9-ben még autofókuszt is kapott, most azonban ezt kivették belőle, vagyis ez azt jelenti, hogy az egy középszerű ultraszéles modul, és nincsen zoom lencse. Ezt nyilván lehet indokolni azzal, hogy hát helyhiány miatt nem fért oda, ez tényleg egy jóval kisebb telefon, mint amihez hozzá vagyunk szokva. Ugye az Asusnál azt mondják, hogy az egy dolog, hogy milyen magas a telefon, meg milyen vastag, de az a legfontosabb, hogy mennyire széles, mert hogyha nem túlságosan széles, akkor azt nagyon jól meg lehet fogni egy kézben, úgy igazán rá lehet markolni, és ők ezt a 7 centis szélességet lőtték be, ha annál jelentősen több, akkor már kényelmetlen fogni, és ehhez tartják magukat, tehát konzekvensen és következetesen tartják magukat ehhez a történethez, és valóban az a helyzet, hogy a Zenfone 10-est úgy nagyon jól, stabilan meg lehet markolni, egy kézzel is egy jó tapintású hátlapot kapott, ami nem csúszik, nagyon jó kis sarkos élei vannak, amitől markáns a telefon, és lehet érezni, hogy hol kell rá markolni, hogy tényleg stabilan tudjuk fogni, és egyébként is az újunkkal gyakorlatilag elérjük a teljes kijelzőt, minden paraméterét. Ebben a telefonban egy 5,9 hüvelykes kijelző van. És ez nagyon kicsi. Androidos berkekben nincs ilyen kicsi kijelző. Ugye az említett Pixel 7 áll hozzá valamelyest közel a 6,1 hüvelykes kijelzőjével, meg a sima Galaxy S23 szintén körülbelül ebbe a méretbe, de tényleg az a helyzet, hogy ez a legkisebb kompakt és legerősebb, ebből a műfajban legerősebb telefon. Ez a kijelző, ez egy Samsungtól vásárolt AMOLED kijelző, 144 Hz-es frissítésre is képes, ez egy teljesen fölösleges érték, mert egyébként is a szoftver 120 Hz-en pörgeti a menüt, 144 Hz-et csak akkor kapcsol fel, hogyha olyan játékot futtatunk, ami ezt kifejezetten támogatja, abból meg azért nincs annyira sok. Van neki úgynevezett olvasó, amit nem a kijelzőbe raktak, hanem az oldalsó bekapcsológomba, és kifejezetten jó a hatékonysága, és egy darab kis kameraluk van, a kijelző bal felső sarkába kitolva, hogy a szelfiket el tudjuk készíteni. Most nyilván az az érdekes, hogy egy ilyen kicsike kis készülékházba mit lehetett beletenni, és ebből a szempontból azért az Asusnál nagyon látszik az igyekezet, hogy ne legyen kompromisszum. Ez ugye azt jelenti, hogy egyrészt annak ellenére, hogy relatív apró a telefon, sztereó hangszórókat kapott, és ezek a sztereó hangszórók meglepően jó szólnak egy ekkora készülékből, tehát kihangosítva sem ciki vele zenét hallgatni, vagy filmet nézni, és annak a hangját hallgatni, és belerakták a legfrissebb Qualcomm chipsetet, ami ugye a Snapdragon 8 Gen 2, 4 nanométeres gyártástechnológiával készülő ultramodern, ultraerős chipset, ami hát tök jó, hogy ezt bele tudják tenni, de minél kisebb helyre gyömöszögöljük bele az ilyen nagy fogyasztó alkatrészeket, annál inkább veszélyes, hogy hát hamar fel fog forrósodni a hardware, és hát ugye a felforrósodó hardverrel a legtöbb gyártó azt tudja csak kezdeni, hogy akkor visszaveszi a hardware teljesítményét, hogy legyen ideje lehűlni ennek a chipsetnek, meg processzornak, meg az összes alkatrésznek, és ez a visszavett teljesítmény, ez meg hát ugye nyilván azt jelenti, hogy bizonyos esetekben meg döccsen a felület, vagy egy-két játék nem fut olyan szépen, mint ahogy kéne neki, mert egyszerűen a felforrósodás megakadályozása miatt vissza lett véve a teljesítmény, és hát ebből a szempontból azért a Zenfone 10 is küzd ilyen dolgokkal, Főleg most, hogy ugye nyári időszakban vagyunk, hát az a helyzet, hogy elég gyorsan leír egy olyan üzemi hőmérsékletet, amikor már lehet látni, hogy vissza-vissza kapcsolgatja a processzort, de nem drámaian szörnyű a dolog, az előző generációnál nem volt ennyire jó a hőháztartás, tehát ebből a szempontból tudtak előrelépni. Megtartották a jack csatlakozót, valahogy belefért, és onnantól kezdve, hogy az Asus egy ekkora telefonba bele tudja tenni a jack csatlakozót, onnantól kezdve az összes gyártónak az a bullshit szövege, hogy azért nem tettünk bele jacket, mert már nem fért el, az hazugság, mert hogy ekkora készülő bele lehet tenni, akkor egy nagyobba még inkább bele lehet tenni. Fejlődött egy picit a Type-C port alul, mert most már 3.2-es, amivel ugye gyorsabb az adatmozgatás, és egyébként pedig nagyjából ugyanazt kapjuk, mint amit tavaly ilyenkor. Ez ugye azt jelenti, hogy IP68-as védelmet kapott a ház, Gorilla Glass Victus védi a telefont a karcoktól, van egy elég csinos külseje, ugye berekerült a vezeték nélküli töltés, ami hát csak 7,5 watton valósul meg, de az is valami, és 30 wattos vezetékes töltést kínál az Asus, plusz ugye ellentétben számos más gyártóval, itt benne van a 30 wattos töltőfej is a csomagba, a megfelelő kábel is a csomagba, és még egy kemény tokot is kapunk, tehát még csak nem is egy ilyen szilikontokot, mint amit a legtöbb kínai konkurens bele nyom a telefon dobozába, ami egy ilyen filléres tétel, hanem itt egy korrekt, masszív, erős tok jár a telefonhoz, ami hát ugye extra védelmet is jelent, viszont egy picit még vastagabbá teszi a telefont, mert hogy egyébként a Zenfone 10 néhány milliméterrel vastagabb, mint a Zenfone 9, és miután az akkumulátor ugyanakkora, ezért ezt a néhány millimétert, ezt nagy valószínűséggel az az indukciós tekercs zabálja föl, ami a vezeték nélküli töltéshez szükséges. Na most, hát amit még érdemes róla tudni, hogy Android 13-mal érkezik, ez talán nem meglepetés, és az Asusnak van egy saját kezelőfelülete, ennek az a neve, hogy Zen UI, és amikor először kijött a Zen UI, még nem is tudom melyik Zenfonon, de jó régen volt, talán a Zenfone 2-esen, akkor az a Zen UI az nagyon-nagyon tiritarka dolog volt, és tiricsári, és nagyon túl volt tolva, tele volt szóra felesleges alkalmazásokkal, mindenféle dolgokat erőltetett ránk a rendszer, amit nem volt rá igazán szükségünk, 100 000 almenüből nyíltak a dolgok, és az egész egy ilyen nagyon színes bigyónak látszott. Most így európaiként azt mondanám, hogy egy picit ázsiai beütése volt a dolognak, tehát a letisztultság egyáltalán nem volt rá jellemző. Ráadásul az Asusnál úgy csinálták, hogy az összes modult, amit megírtak a saját felületükhöz, az külön-külön frissítgette a szoftver időről időre, ami roppant idegesítő volt, mert minden reggel azzal kezdődött, hogy most a tárcsázó frissült, most az üzenetkezelő frissült, most a lepuszható értesítési tárca frissült, és ezeket mindig meg kellett várni. Na most ahhoz képest a mostani Zen UI az elérte azt a szintet, amit a neve is képvisel, tehát egy ilyen nagyon nyugodt, nagyon letisztult, nagyon átlátható, jó logikával felépített, könnyen kezelhető és széles körülön testre szabható felületet kapunk, ami meglehetősen közel áll a gyári Androidhoz, tehát ugyanaz a stílus, ugyanaz a design, ugyanaz a logika, ugyanaz az elrendezés, de benne vannak ilyen Asusos extrák, mint amilyen a játékvezérlő, amit ugye a ROG phone-ból vettek kölcsön, és ott lehet paraméterezgetni, hogy még erősebben hajtsa a chipsetet, tiltsuk le az értesítéseket, ne érjünk véletlenül a kijelzőhöz, stb. Stb. Tehát az egyik dolog, ami ilyen extra, és hát nem kellett az Asusnak messzire menni egy ilyenért, hiszen a ROG szériában ez már ott volt. A másik pedig egy csomó ilyen telefonkezelési alkalmazás, amivel az akkumulátoros üzemidőt lehet megkímélni, mert megtanulja egy AI rendszeren segítségével, hogy mikor szoktunk lefeküdni, fölkelni, és hogyha töltőre teszük a telefonunkat, akkor a fölkelés előtti időpillanatig csak 80%-ra tölti, és az utolsó fél órában tölti fel 100%-ra, hogy így is kimélje az akkumulátort, meg észreveszi a telefon, hogy milyen környezetben van, és ahhoz igazítja a csengőhangnak az erejét. Tehát vannak benne ilyen apró finomságok, amiket az Asus tett hozzá konkrétan ehhez a szoftverhez, de első ránézésre ez egy ilyen nagyon gyárihoz kezelő Android. Azt mondja az Asus egyébként, hogy 3 évig fog majd jönni főverzió frissítés, ami konkrétan azt jelenti, hogy még az Android 16-ot is meg fogja kapni a telefon, és 4 évig érkeznek majd rá a biztonsági frissítések. Szóval ez most egy ilyen hosszú távú befektetésnek tűnik, de ugye ezt bárki ígérheti, és hát ugye mostanában elég sokan meg is ígérik, de ugyanakkor azért mindig érdemes megnézni, hogy mik a tapasztalatok a múltból, és azért az Asusnak voltak problémái a frissítéssel, korábbi Zenfone-ok és korábbi ROG phone-ok is nagyon nehézkesen kapták meg a friss Androidot, körülbelül már akkor kapták meg, amikor meg már a következő is kijött volna, szóval reméljük, hogy ezt most gyorsabban fogják tudni intézni, mert ráférne az Asusra egy ilyen. Tehát nagyjából azt kell mondanunk, hogy itt van egy kompakt csúcsmodell. Benne van a legdurvább chipset, ez talán egy picit felesleges is, mert most már egy Snapdragon 7 Gen 1 is majdnem, hogy bármire alkalmas, de az Asus nem ad lejjebb a dolgokból, azt mondják, hogy a kompakt csúcsmodell, abban a csúcs hardware is kell. Benne van egy remek kijelző, ugyanaz, mint tavaly, de ez már tavaly is remek volt, szóval tényleg napfényben is jól látható, nagyon jó a felbontás, jó a kontraszt, jó a betekintési szög, egy szavunk nem lehet. Benne van a sztereó hangszóró, ami kifejezetten jól szól, benne van a vezeték nélküli töltés lehetősége, az 5G, az NFC, meg az összes adatkommunikációs bigyó az természetesen adott, és van rajta 2 darab kamera, ami viszont középszerű. És a helyzet az, hogy valószínűleg az egész Zenfone szériának ez a legnagyobb problémája, hogy azért nem tud elérni nagy tömegeket, mert sajnos kamerában nem tudnak felnőni arra a szintre, mint amilyen árszinten mozog maga a készülék, és bizonyára ők is csinálnak rengeteg kutatást, de hát nem túlságosan nehéz kitalálni, hogy az ügyfeleket a legjobban az érdekli, hogy milyen a kamera a telefonban, és mert azt használják a legtöbbet. És az a helyzet, hogy ebből a szempontból az Asus egy középkategóriás telefon, minden más szempontból pedig egy csúcsmodell. Innentől kezdve viszont természetesen egyértelmű, hogy csak azoknak jöhet szóba, akik mindenképpen egy apró telefont keresnek, egy olyan készüléket keresnek, amin erőforrásigényes dolgokat fognak futtatni, egy olyan készüléket keresnek, ami hát sok éven át kapja majd a supportot, és egy olyan készüléket keresnek, ahol nem feltétlenül prioritás az, hogy a kép és a videó minőség milyen, mert egyik sem szörnyű, tehát nem arról van szó, hogy ez rossz fotókat csinál, vagy rossz videókat vesz fel, hanem csak arról van szó, hogy ugyanezen az árszinten más eszközök egyszerűen jobbat tudnak képviselni, és ez biztos, hogy az Asusnak egy probléma, és biztos, hogy egy picit szűkíti a piacot. Amit mi tudunk, hogy Magyarországon ez elérhető lesz, azt is tudjuk, hogy a szolgáltatókhoz nem fog bekerülni, tehát csak a független piacon lehet majd hozzájutni, vagy az Asusnak a saját boltjában, vagy ugye azoknál az elektronikai áruházaknál, amik az Asus partnerei, és éppen ezért ez nem lesz egy kifejezetten népszerű telefon, nem fog szembe jönni az utcán, mindenképpen egy ritkaság a mérete miatt már önmagában is, az Asus alig-alig gyárt telefonokat, tehát amiatt is ritkaság, és egyébként is kompakt csúcsmodellből konkrétan 0 darab van konkurensként a piacon az Androidos térben, egyedül az iPhone minit lehet említeni, és talán az iPhone S-et, minden más ennél biztos, hogy nagyobb, vagy ha kisebb, akkor negyed ennyire sem képes hardveresen, meg szoftveresen. Úgyhogy egy különleges eszköz, van egy piaca, vannak userek, akiknek bőségesen elég ez a kameratudás, és nagyon hálásak azért, hogy van egy kompakt telefonjuk, de nem lesz megint egy néptelefon, de nekünk nagyon jó látni, hogy az Asus ilyen kitartóan ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, ahhoz a filozófiához, és ahhoz a gondolatmenethez, amit az Zenfone 8 óta megalkotott, mert hogyha van a dolognak egy ilyen hosszú távú kifutása, akkor az azért némi nemű megbízhatóságot és bizalmat ébreszt az emberekben, és lehet keresni valója a magyar piacon is. Ennyi fér bele a szenzorba, nagyon szépen köszönjük ezen a héten is a kitüntető figyelmet, a jövő héten természetesen ugyanebben az időpontban ismét jelentkezünk, addig is minden jót kívánok, a viszonthallásra!